Consuelo de Saint-Exupéry. A rózsa emlékiratai. Részletek.
...1930, Buenos Aires. Benjamin Crémieu barátom épp akkor tartotta meg első előadását az Amigos del Arte szalonjában. Ott találkoztam az egész Buenos Aires-i úri társasággal. Mindenki a forradalomról beszélt. Nagyon kedves emberek, mondta Crémieu. Szívesen itt maradnék még néhány hétig, de kezdenek megijeszteni a forradalmukkal. Jó magam katonáskodtam a háborúban, és nem kedvelem a fegyverropogást. Békés természetű ember vagyok, tette hozzá. Apropó, nem jön el hozzám a szállodába ma délután? Szeretném bemutatni önnek egy francia barátomat. Nagyon érdekes ember. Mindenképp jöjjön el, várni fogom. A szálloda szalonjában az emberek sok mindenről társalogtak, ám végül mindig a forradalomnál kötöttek ki. A dolog kezdett idegesíteni. Egyre inkább úgy tűnt, ez a forradalom nem nagyon akar kitörni. Épp a kabátomat vettem fel, mikor egy magas, barna férfi rontott be a szálloda hajába. Nyílegyenesen felém jött. Megragadta a kabátom ujját, hogy ne tudjak belebújni, és így szólt.
Ön indulni készül, pedig csak most jöttem. Maradjon még néhány percet.
Nem maradhatok. Várnak rám.
Benjamin nem is mondta, hogy itt ilyen csinos hölgyek is vannak. Ne menjen már el, üljön le ide ebbe a karosszékbe.
Úgy meglökött, hogy elvesztettem az egyensúlyom, és egyszerre a fotelben találtam magam. Elnézést kér, de nekem már tiltakozni sem volt erőm. De hát ki maga? Megpróbáltam lábújhegyjel elérni a szőnyeget, mivel szó szerint fogja voltam az egyszerre túl mély és túl magas fotelnek. Bocsánat, bocsánat, szólt közbe Crémieu. Majd elfelejtettem. Bemutatom önnek Antoine de Saint-Exupéryt, aki hivatásos pilóta, repülőtiszt, majd megmutatja önnek a magasból egész Buenos Aires, no meg a csillagokat, bolondja a csillagoknak. Nem szeretek repülni. Nem szeretek semmit, ami gyorsan megy. Nem szeretek túl sok fejet látni egyszerre, és el akarok menni.
De hát mi közük a fejeknek a csillagokhoz? Azt hiszi, a fejünk olyan távol van a csillagoktól. Talán az ön fejében vannak csillagok.
Még nem találkoztam olyan férfival, aki látta volna a csillagaimat. Egyébként ostobaságokat beszélünk. Repülni. Már attól is szédülök, ha túl gyorsan megyek. Megpróbáltam kikászálódni a fotelból. Megyek! Hosszú karjával eltorlaszolta az utat.
Nagyon jól tudja, hogy velem jön, a repülőmmel, megnézni a felhők fölül a Rio de la Plata-t. Olyan gyönyörű, majd meglátja, sehol nem látni olyan szép naplementét, mint ott. Annyi gépen van, amennyit csak akar. Én itt amolyan repülésügyi nagyfőnök vagyok. Én irányítom a légipostát.
Nem volt helye további ellenállásnak, ő parancsolt. Telefonáltatott a barátaimért, a kezében voltunk. Megkértem a barna férfit, hogy üljön le, és engedje, hogy kifújjam magam. Szentex mindent elrendezett, és alig 20 perc múlva egy autóban barátaival összezsúfolódva zötyögtünk a reptér felé, az ígért naplemente felé. A kocsiban Saint-Exupéry csak beszélt lelkesen. Milyen varázslatos képeket használt, milyen nyers erővel tudta kifejezni a valósággal kevert valószínűtlent. Végre odaértünk a reptérre. Egy szép ezüst szürke gép várt ránk. Be akartam szállni az utas fülkébe, de erősködött, hogy üljek mellé, a másodpilóta helyére. Lopva a kezére pillantottam. Szép, intelligens, nyugtalan, egyszerre finom és erős keze volt. Féltem. De rábíztam az életem. Felszálltunk. Arcizmai kisimultak. Síkságok, vizek felett repültünk. A gyomrom háborgott. Éreztem, hogy elsápadok, mélyeket lélegeztem. Szerencsére a motor zúgása elnyomta sóhajtásaimat. A magasságtól bedugult a fülem, ásítani szerettem volna. Hirtelen levette a gázt, aztán újból felemelkedtünk, majd ismét abbahagyta a navigálást és felén fordult. Élvezte, hogy halálra rémiszt minket ezekkel a bukfencekkel. Elmosolyodtam. Kezét a térdemre tette.
Megcsókolna!
De monsieur Saint-Exupéry, ön jól tudja, hogy nálunk csak olyas valakit szokás megcsókolni, akit szeretünk. Csak is akkor, ha már jól ismerjük egymást. Rövid ideje vagyok özvegy. Hogyan akarhatja, hogy megcsókoljam?
Csókoljon meg, vagy vízbe folytom!
Úgy csinált, mintha a tengerbe akarná ejteni a gépet. Mindig így zsarolja ki a nőktől a csókokat? Nálam ez a módszer nem fog beválni. Elegem van ebből az egész repülésből. Szálljon le! Legyen kedves! Nemrég vesztettem el a férjem, és szomorú vagyok.
Zuhanunk!
Nem érdekel! Akkor rám nézett, levette a gázt.
Tudom, hogy azért nem csókol meg, mert olyan csúnya vagyok.
Láttam, hogy szeméből könnyek hullanak a nyakkendőjére, és a szívem megtelt gyengét szeretettel. Amennyire csak tudtam, hozzáhajoltam és megcsókoltam. Hevesen visszacsókolt, és így maradtunk 2-3 percig. Hol feljebb szálltunk, hol leereszkedtünk, hol leállította a motort, hol újra gázt adott. Minden utas rosszul volt. Hallottuk, ahogy panaszkodnak és nyűszörögnek hátul.
Meglátja, egyszer a feleségem lesz!
Végre leszálltunk. Barátaink közül mindenki rosszul volt. Krémiő lehányta az ingét. Vines úgy érezte, képtelen megtartani az esti koncertjét. Saint-Exupéry a karjában vitt a kocsiig. Hozzáindultunk Saint-Exupéry legény lakásában. Miután ittunk egy kávét, elhelyezkedtünk, ahogy tudtunk. Vines és Krémiő a díványra feküdt, én Saint-Exupéry ágyába. Szédültem, fájt a szívem. Nem tudtam, hol vagyok. Mellém ült.
Ne féljen, nem fogom megerőszakolni. Én szeretem, ha szeretnek, de nem szeretem ellopni a dolgokat. Azt szeretem, ha nekem adják őket.
Elaludtam. Mikor felébredtem, a karjaiban voltam.
Fél ettől a hallgatag embertől. Mikor éjszaka fölébred az alvó mellett, úgy érzi, mintha ott felejtették volna egy kopár homokos parton.
Ölej magadhoz.
Mégis elárad rajta a gyöngétség. De milyen ismeretlen életet zár magába ez a test. De milyen ismeretlen álmok laknak a kemény homlokcsont mögött. Ahogy keresztbe fekszik a mellén, érzi a férfi lélegzését. Emelkedik és süllyed fölle, mint a hullám. És szorongás fogja el. Mintha tengeren kelne át, ha fülét a férfi mellére tapasztja, és figyeli a szíve munkáját. Ahogy jár, mint egy motor, dübög, mint egy bontógép, gyors, megfoghatatlan futásérzése tölti el. És ha szól neki, ha egy-egy szóval fölriasztja álmából, ez a csönd. Számolja a másodperceket a szó és a válasz közt, mint amikor villámlik egy, kettő, három. Valahol nagyon messze jár ez a férfi. Ha lehunja a szemét, s ő megfogja és megemeli a fejét, ez a nehéz fő akár egy halotté. Két kézzel fogja. Súlyos, mint a kő. Telnek az órák, maradoznak, mint kis vidéki állomások, éjfél, egy óra, kettő, elmaradnak mögöttünk, semmibe vesznek. Ujjaink közt elfolyik valami.
nem lehet visszatartani. Megöregedni? Az semmi. Nagyon jól el tudlak képzelni fehér hajjal, és magamat is, ahogy szép csöndesen melletted élek. Megöregedni? Az semmi. Megérinti kezével a lány ölét ott, ahol védtelen a teste. Nő. Minden élő test közt a legmesztelenebb és a legédesebb fénnyel világít. A rejtelmes életre gondol, mely ezt a női testet hátlelkesíti, fűti, mint egy nap, mint egy benső éghajlat, melegíti. És nem azt gondolja róla, hogy gyöngéd, vagy hogy szép, hanem ezt. Langyos. Langyos, mint egy állat. Élő. És ez a szív, ahogy lüktet, forrás, belezárva a testbe, és más, mint az övé. A gyönyörre gondol, mely néhány pillanatig szárnyát verdeste benne. Tébolyult madár. Szárnyát veri, és meghal. Átkeltek a vágyon, átkeltek a szerelem gyöngétségén, átkeltek a szerelem tűz folyamán. Most, tisztán hidegen, levetve a test koloncát. Ott áll egy hajó orrában, szemközt a tengerrel.
Este G-miniszterrel vacsoráztam a szállodában. Mialatt ízletes ételeket és finom argentin borokat szolgáltak fel nekünk, sietve levelet hoztak az asztalunkhoz. A pilótámtól jött. Nemrégiben szállt le egy 24 órás repülés után. Még egészen friss volt benne a repülés élménye. A viharokról, a kényszerleszállásokról mesélt. Virágokról, szélviharokról, álmokról és száraz földekről. Azt mondta, csak azért jön vissza az emberek közé, hogy lásson, megérintsen, megfogja a kezem. Könyörgött, hogy várjam meg. Úgy kezdődött, hogy drága asszonyom, ha megengedi, és úgy végződött, hogy a vőlegénye, ha akarja. Éjszakai repülés című könyve ebből a szerelmes levélből született. Másnap a Münich söröző egyik asztalánál gyűltünk össze. Krémiő, Vinesz, Saint-Exupéry és én. Nevetgéltünk és vidáman beszélgettünk. Krémiő azt mondta Saint-Exupérynek, meg fogja írni a híres könyvét, majd meglátja.
Ha ő fogja a kezem, és ha a feleségem lesz.
Ellenvetéseimből kifogyva végül igent mondtam. Eszeveszett örömében meg akarta venni nekem a Buenos Airesben felhajtható legnagyobb gyémántot. Ekkor telefonhoz hívták.
Azonnal indulnom kell. Menjünk együtt a reptérig, ahol majd az eljegyzést tartjuk. Hiszen épp ott akart engem megcsókolni.
Csak nevettem az egész helyzeten. Nem értettem semmit, de úgy éreztem, nagyon boldog vagyok. Másnap a reptéren teljes kávéval ünnepeltük meg az eljegyzésünket. Tónió elvitte a postát a következő légikikötőig, aztán hazatért. Hírül hozták, hogy a forradalom még aznap ki fog törni. Nyugodtan fogadtam a hírt. Többé semmi sem nyugtalanított. A pilótán visszajött. Aztán megint elrepült. Indulás előtt levelet csúsztatott a zsebembe. Ő, a repülőlovag, mindent felkínált nekem. A szívét, a nevét, az életét. Azt mondta, hogy ez élete repülés, és el akar vinni magával. Hogy ugyan könnyűnek talált, de úgy gondolja, fiatalságom segít, hogy kibírjam a meglepetéseket, melyeket tartogat számomra. Álmatlan éjszakákat, hirtelen változásokat, azt, hogy soha nem lehet semmi csomagom, nem lehet semmim, csak az ő életébe kapaszkodó életem. Féltem, mikor e szavakat olvastam. Szerettem volna hátra tekinteni, visszanézni a múltba, a hazámba, ahol a házak és az élőlények biztonságban vannak. Semmi jel, ami enyhíthette volna félelmemet. Lehúztam a szemem. Nem olvastam tovább a levelet. Visszatettem a zsebembe. A templomba tartottam, hogy megkérdezem Istentől, mi lesz ezután. Ő volt az egyetlen, aki enyhíthette szívemben a frissen felfakadt seb okozta fájdalmat. Lande atyát a plébánián találtam, mintha csak rám várt volna. Belevágtam, és teketúriázás nélkül elmeséltem neki levegőben kötött eljegyzésemet, majd kihúztam zsebemből a levelet. Szép lassan, fennhangon olvasta, mintha tájékoztatni akarna a tartalmáról. Aztán a szemembe nézett, és azt mondta: ha szereti, azt javaslom, menjen hozzá feleségül. Ebben a férfiben ritka erő lakozik. Becsületes ember, nőtlen. Ha Isten megsegíti magukat, boldog családot fognak alapítani.
Pilóta feleségét fölriasztotta a telefon. Nézte férjét, azt gondolta, még hagyom, hadd aludjon egy kicsit. Csodálattal pillantott erős bordázatú mesztelen mellére. Szép hajóra emlékeztette. Úgy feküdt ebben a nyugodt ágyban, mint egy kikötőben. És hogy semmi ne zavarja álmát, az asszony ujjával elsimította a gyűrődéseket, árnyakat, ráncokat. Lecsöndesítette az ágyat, mint egy isteni ujjatengert. Fölkelt, kinyitott az ablakot, arcába csapott a szél. Szobájuk uralkodott Buenos Aires fölött. Egy szomszédos házból, ahol táncoltak, néhány dallamfoszlányát hozta felé a szél. Az öröm és a nyugalom órája volt ez. A város 100 000 erődjébe zárta az embereket. Minden nyugodt és biztonságos volt, de az asszonynak úgy tűnt, rögtön fölharsan a kiáltás fegyverbe, és csak egy ember engedelmeskedik, az övé. Még pihen, de ez a bevetésre váró tartalék félelmetes pihenése. Az alvó város nem védte. Fényeit hiába valónak látja majd, ha mint egy fiatalisten fölemelkedik porukból. Nézte izmos karjait. Nem telik bele egy óra, s az európai posta sorsa függ tőlük. Felelősek lesznek valami nagy dologért, olyasmiért, mint egy város sorsa. Különös zavar fogta el. Az emberek milliói között csupán ez az egy született erre az áldozatra. Ismerte ezt az embert, mint szerelmest. Ismerte mosolyát. De nem ismerte isteni haragját a viharban. Gyöngéd bilincseket rakott rá. Zenéből, szerelemből, virágból. De ezek a bilincsek minden egyes eltávozáskor lehultak róla, és nem látszott rajta, hogy szenvedne miatta.
Új házba költöztünk Tagléban. Vőlegényemet bezártam minden este a dolgozó szobájába, s csak miután megírt 5-6 oldalt, akkor volt joga bejönni a leendő hitvesi hálószobába. Előbb nem. Tetszett neki a kis játékom. Cseh alkalmazottaink, Leon és felesége gyakran kérdezősködtek, mikor tartjuk meg az esküvőt. Úgy éreztem, lassan elfogy köröttem a levegő, de az oldalak számából nem engedtem. Tónió komolyan nekilátott a munkának, és még a szigorúságomért is hálás volt. Egy nap teára szóró meghívás érkezett egy barátnőnktől, de csak neki. Szokás szerint hazajött átöltözni, megborotválkozni. A szíve nem bírta tovább. Megkértem, hogy maradjon velem, de visszautasított.
Vacsorára is van egy meghívásom.
Feketébe öltöztem, és a bánattól tébolyultan vaktában nekivágtam a városnak. Gúnyosan néztem magam a kirakatokban. Bejelentettem, hogy a következő hajóval elutazom, sürgős ügyeim Párizsba szólítanak. Visszatértek a házba a virágok és barátaink is. Elhalmoztak gyengédséggel. Most én voltam az, aki sorra kapta a meghívásokat. A pilóta egyedül maradt a tágléi házban, és az anyukáját várta. Végre foglaltattam helyet a következő tengerjáróra. Ha az édesanyja megérkezik, mondtam Tóniónak, magyarázza meg neki, hogy Párizsban volt dolgom. Lucien vár rám, elvesz feleségül. Ez a sorsunk. Egy szót sem szólt. Végül ott találtam magam összetört szívvel a Franciaország felé tartó hajón. A kabinom tele volt virággal. Barátaim megértették, miért vagyok szomorú. Elaludtam még mielőtt a hajó elindult volna. Amikor felébredtem, már a nyílt tengeren voltunk. Az első tiszt táviratot hozott. Saint-Exupéry küldte. Megtudtam, hogy többször elrepült a hajó fölött. Időnként még jeleket is adott nekem.
Pilóta kinyitotta szemét. Hány óra?
Éjfél.
Milyen idő van?
Nem tudom.
Fölkelt, lassan nyújtózkodva az ablak felé ment. Nem fogok nagyon fázni. Milyen a szél iránya?
Hát, hogyan tudhatnám én azt?
Kihajolt. Déli, remek. Legalább Brazíliáig tart. Meglátta a holdat, gazdagnak érezte magát. Azután a város fölé zuhant tekintete. Nem találta se kedvesnek, se fényesnek, se melegnek. Már látta, mint pereg el fényei haszontalan homokja.
Mire gondolsz?
Arra gondolt, hogy Porto Alegre körül talán köd lesz. Megvan a haditervem, tudom, hol kell kikerülnem. Még mindig kihajolt. Mélyeket lélegzett, mint aki arra készül, hogy a tengerbe vesse magát, mesztelenül.
Még csak szomorú se vagy. Hány napra mész el?
8 napra, 10-re, nem tudom. És miért lennék szomorú? A síkságok, városok, hegységek. Úgy érezte, szabadon indul meghódításukra. Arra is gondolt, egy órán belül birtokába veszi, és elveti Buenos Aires-t. Nevetett. Nem sokára olyan messze leszek ettől a várostól. Szép éjszaka elmenni. Az ember gázt ad, arccal délnek, és 10 másodperc múlva megfordul a táj, északnak megyünk. A város már nem más, egy tengerfenék. Az asszony arra gondolt, mennyi mindenről le kell mondania egy hódítónak.
Nem szereted az otthonodat?
De szeretem az otthonomat. Az asszony azonban tudta, már úton van. Széles vállai már az ég felé nyomultak. Megmutatta neki az eget.
Szép időd van. Csillagok kövezik utadat. Április 22-én a kijelölt időpontban a Nizzai városházán voltunk. Még néhány perc, és házasok leszünk. Pierre Daguet felajánlott a kastélyát április 23-ára az egyházi szertartáshoz. Ezt az esküvőt mindketten forrón óhajtottuk. A régi ágéi erődben fogunk tehát összeházasodni, a szép, nyugalmas öbölben. Az anyósom semmiről sem feledkezett meg, még Nászútról is gondoskodott számunkra, a Pokról szigetre. A nagy lakodalomtól és a sok fényképezéstől fáradtan értünk haza ágéból. Férjem álmos volt, nem szerette a nagy összeölelkezéseket, a túláradó érzelem megnyilvánulásokat, amelyeket aznap el kellett viselnie. Kiszálltunk a kocsiból, és a kikötőbe indultunk. A tenger nyugtalan volt. Az én pilótám, aki általában döntetlent ért el a felhők sárkányával harcolva, a tengeri betegséggel való küzdelemben alul maradt. És ez csak fokozta rossz kedvét. Elkészült az éjszakai repülés. Mi pedig a komplett kézirattal Párizsba siettünk, a Castellane utca 10 szám alatti kisházba, amit az első férjem hagyott rám. Elég szűkös volt kettőnknek, de mi őrülten szerettük egymást. André Zsid felajánlotta nekünk, hogy előszót ír az éjszakai repüléshez. Természetesnek vettem, hogy férjem kéziratát nagyon lelkesen fogadják. A mű életünk egy darabja volt. Mi betéve tudtuk az éjszakai repülést, míg a többiek, a barátok, a szülők, a rajongók még nem ismerték. Gratulációik, színlelt vagy valódi lelkesedésük kezdett fárasztani minket. Ám amikor csinos párizsi nők biztosították túláradó csodálatukról, a férjem csak nem belepirult a dicséretbe, és mindenek dacára őrülten élvezte ezeket a pillanatokat. Nem akartam féltékenykedni, de szomorú lettem. Ismerőseink ilyeneket mondtak. Láttuk Tóniót két nővel egy autóban.
Igen, a Nouvelle Revue Française titkárnői voltak, akik hazafelé jövet meghívtak magukhoz egy portóira.
Párizs nyugtalanított. Nem gondoltam már másra, csak a szép nőkre, akik folyton zaklatták. Külön mesterség. Nem mindennapi hivatás egy nagy alkotó társának lenni. Ezt a mesterséget csak hosszú évek gyakorlatával lehet megtanulni. Mert meg lehet tanulni. Ostoba voltam. Azt hittem, hogy engem is megillet a csodálat, ami a művének szól. Azt hittem, hogy az kettőnké. Mekkora tévedés! Valójában egy író legszemélyesebb kincse a műve. Még ha az ember oda is adja a fiatalságát, a pénzét, a szerelmét, a bátorságát, semmi nem az övé cserében. Argentin légipostát feloszlatták. Tónió elvesztette igazgatói állását Buenos Airesben. Munkanélkülivé lettél szerelmem. Pihenj csak. Buenos Airesben 20 000 frankot keresett havonta. Ez szép fizetés. Most pedig itt állt Párizsban egy fillér nélkül. Egy szép napon bejelentette, hogy el kell mennie Toulouse-ba, hogy találkozzon Didier Dorával. Újból közönséges pilótaként szeretnék dolgozni, mondta. Gyorsan egy taxit! Pilóta nyelven a taxi valójában azt jelenti repülő. Mélységesen tisztelte Didier Dorát. Éjszakai repülés című könyvében róla mintázta Rivié alakját.
Rivié fogadja a pilótát. Legutóbb jól megtréfált. Visszafordult, pedig az időjelentések mind jók voltak. Nyugodtan tovább mehetett volna félt. A pilóta meglepetten hallgat. Lassan összedörzsöli kezeit, aztán fölemeli fejét, szembenéz Riviével. Igen. Rivié lelke mélyen szánalmat érez a fiú iránt, olyan bátor és félt. A pilóta mentegetőzni próbál, nem láttam semmit, távolabb, talán a rádió szerint, de lámpám fénye egyre gyöngült, már nem láttam a kezemet, meg akartam gyújtani oldalt a lámpámat, hogy legalább a szárnyat lássam, nem láttam semmit. Egy nagy szakadék mélyén éreztem magam, amelyből nehéz kikerülni. Akkor a motor kezdett kihagyni. Nem. 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 Azóta alaposan megvizsgáltuk. Semmi baja nincs. De az ember, ha fél, mindig azt hiszi, hogy kihagy a motor. Ki ne félt volna? Körülöttem a hegyek, amikor magasabbra akartam kerülni, jöttek a léglökések. Tudja, mi az, amikor az ember nem lát semmit? Az esések. Emelkedés helyett vesztettem 100 métert, nem láttam már se a giroszkópot, se a magasságmérőt. Úgy tűnt lefelé siklom, a hűtővíz felforra, az olajnyomás csökken. Mindez a sötétben, mint egy betegség, örültem, hogy végre egy kivilágított várost látok. Túl erős a képzelő tehetsége. Elmehet.
ébren tartott az egész éjszaka tartó repülések miatt érzett aggodalom. Amikor Tónió két postaút között velem töltött néhány napot, igyekeztem tetszeni neki, törődni vele. Ő más, mint a többiek, gondoltam magamban. Olyan, mint egy gyerek, mint egy angyal, aki lepottyant az égből, a fellegekből. A többi pilóta feleséggel ellentétben én képtelen voltam sétálgatni, szórakozni, partikra járni. Csak a posta volt fontos számomra. Kétségbe esve vártam a híreket. Egyik nap délután 3 óra körül indult el. Ha minden rendben megy, érinti a 3 közbenső légikikötőt, Cisneros-t, Portetjent, Kápzsübit. Megkértem a rádióst, hogy adjon hírt róla, hol jár éppen a férjem postagépe. Közben más pilóták is kértek tőle tájékoztatást. Irányítani kellett őket, hogy el ne tévedjenek az égen. Madame de Saint-Ex pedig állandóan telefonált. Leszállt már a férjem az első állomás helyen? Igen. Nem. Semmi több.
Pilóta felesége telefonált. Minden éjszakán, amikor férje visszatért, a patagóniai postagép útját számítgatta. Most száll föl Trelevben. Aztán újra elaludt, és valamivel később San Antonio felé közeledik, már látja fényeit. Akkor fölkelt, elhúzta a függönyt, az eget figyelte. Ezek a felhők mind zavarják. A hold néha úgy sétált odafönn, mint egy pásztor. A fiatalasszony ilyenkor visszafeküdt, megnyugtatta a hold, a csillagsereg, hogy a férje velük van, nincs egyedül. Egy óra tájban érezte, közeledik. Már nem lehet messze. Már látja Buenos Aires-t. Akkor újra fölkelt, enni készített neki jó meleg kávét. Olyan hideg van odafönn. Úgy fogadta mindig, mintha egy havas csúcsáról szállna le. Nem fázol? Nem, dehogy. Mégis melegedj meg.
Két pilóta a fülem hallatára mondta. Most jövök az irodából. Vége. Antoine lezuhant. Most indítottak útnak egy másik gépet, hogy megkeressék a holttestét, és ha lehet, összeszedjék a postát. A fülem zúgott. Keresztet vetettem, mint Sevillában a nagy héten, és őrült gazella módjára eszeveszetten vágtattam az iroda felé. A déli hőségben már levegőt sem kaptam. Átrohantam a városon, ahelyett, hogy fogtam volna egy taxit. De kellett, hogy a lábaim repüljenek, nem gondolkodtam előre. A bejáratnál egy jajveszékelő síróasszonyba botlottam. A barátnőm, Madame Antoine volt az. Akkor tehát Jacques Antoine pilóta zuhant le, nem pedig a férjem, Antoine de Saint-Exupéry. Kitört belőlem a kacagás, mint akinek elment az esze. Ó, Madame Antoine, milyen ostoba vagyok, hiszen a maga férje zuhant le. Csak nevettem, nevettem. Megjött az orvos, mi pedig mindketten egy állónapig aludtunk a morfium hatása alatt.
Az asszony 1:45-re mindennel elkészült, akkor telefonált. Ma éjjel is, mint minden éjjel érdeklődött. Fabian leszállt? A titkár, aki a telefonnál volt, zavarba jött. Ki beszél? Simon Fabian. Parancsol, asszonyom. Leszállt a férjem? Csönd. Megmagyarázhatatlannak tetsző csönd támadt. Azután egyszerűen azt felelték. Nem. Késik? Igen. Újra csönd. Igen, késik. Egy kis késés nem jelent semmit, semmit nem jelent, de ha sokáig tart, és hány órára lesz itt? Hány órára lesz itt? Igen, nem tudjuk. Milyen igazságtalanság, milyen csalás ez a széles lusta hold Buenos Aires fölött. Kicsi Consuelo, hallgasson rám, el akarok utazni Párizsból. Saigonba megyek, és ott majd gyorsan keresek magának egy kis házat, hogy oda jöjjön, és történeteket meséljen nekem.
Saigon nagyon messze van Párizstól, Tónió.
Tudom, kis feleségem, de a repülőgépek biztonságosak, gyorsan célba jut velük az ember. Olyan nagy kedvem van elmenni Kínába.
A férjem tehát napokon át fog repülni a sivatagon keresztül, különös városok felett, amelyek úgy nőttek ki a földből egykor gyermeki képzeletemben, mint a bibliai végtelen sivatagokban. Este felé megjöttek az első hírek a pilótánkról. Minden rendben ment. Tiszta égbolt, szélcsend, jól haladunk. Ez volt a távirat, amit Tónió eljuttatott nekem. A második napon hiába vártam a híreket. Semmi remény, virrasztás. Párnám mellett a telefon néma és mozdulatlan maradt. Este felé eljöttek a barátaink, és a csend aggasztóvá vált. Semmi hír. Mindenki arcára kiült a katasztrófa előérzete. A csend egyre sűrűsödött körülöttünk. A harmadik napon minden újság a címlapon hozta. Saint-Exupéry eltűnt a Párizs-Saigon útvonalon. Reménytelenség. Fájdalom. Aggodalom gyötört, kínok közt fetrengtem. Sejtettem, hogy baj lesz. Nem akartam, hogy elmenjen. Mégis egész lényemmel bátorítottam őt. Aztán megjött a megváltó üzenet. Itt Saint-Exupéry. Életben vagyok. Az édesanyjával azon nyomban Marseille-be utaztam. Ott kellett partra szállnia. Oda tért haza hosszú kalandjaiból. Mindketten a régi kikötőben álltunk, és vártuk, hogy kikössön a hajó. A találkozás puszta gondolatára is remegni kezdtem. Nem tudtam, hogy a félelem vagy a szerelem miatt. A szállodában mozdulatlanul állt, két lezárt bőröngye mellett, és a padlót bámulta. Kezdtem megoldani az egyik bőrön szíját. Úgy rázkódott össze, mint akit hirtelen felvernek álmából. Képtelen voltam gondolkodni. Olyan nagyon vártam, hogy a férjem hazatérjen, és most itt van, hideg, mint egy márvány szobor, és távoli, mint az égi testek. Nem éreztem már semmilyen fájdalmat. Álmos vagy?
Igen, igen. Nagyon fáradt vagyok. Menjünk lefeküdni.
Lehajtottam a fejem. Egész testem megkörnyedt. Elmerültem a bőröndök rendetlenségében, hogy megpróbáljak egy kis rendet csinálni bennük. Alig, hogy megfogtam egy pár zoknit és néhány piszkos zsebkendőt, azon nyomban kitépte a kezemből és rám kiáltott.
Ne nyújj a dolgaimhoz! Könyörgöm, ne nyújj hozzájuk!
Szinte állva elaludt. Engem viszont ébren tartottak feszült idegeim. A női érzékenység. puha macska léptekkel nekiindultam, hogy körbejárjam nagy lakásunkat. Egy könyvekkel telezsúfolt szekrényből kiállt az egyik bőröndje. Mit keres itt ez a lezárt bőrönd? Azonnal nekiestem, pont úgy, mintha az ellenségemre támadnék. Kinyitottam és vadul beletúrtam. Ott volt még benne a szennyes, amit előző nap kitépett a kezemből, és a szennyes között vagy 100 illatos levél. A levélpapír illata mindent elárult. Egy szempillantás alatt megértettem férjem viselkedését. Széthajtottam az első levelet. Az ő írása volt, és ezt olvastam. Drága, drága. Ez a levél azonban nem nekem szólt. Ki lehet az a boldog drága? Nem tudtam tovább olvasni. A könnyeimtől nem láttam semmit. Olyasmi állt benne, hogy nem tudja megakadályozni, hogy a felesége is vele menjen Londonba. De ha holnap, folytatta, a riválisom arra kérné, hogy 7 évig maradjon mellette a tengeren, búcsú nélkül elhagyna engem. Nem bírtam tovább. Mentem, felkeltettem, és megmutattam neki a leveleket.
Szóval turkáltál a holmiaim között.
A könnyeim láttán elszállt a mérge.
Ha már tudod, talán jobb is így.
Szégyenlősen lehajtotta a fejét, mint egy fiú az anyja előtt.
Mit fogsz tenni?
Én? Semmit. Most valami eltörött bennem. Ezt még te sem tudod helyrehozni soha.
Sajnálom, hogy megtaláltad azt a levelet, szólnom kellett volna. Féltem, hogy fájdalmat okozok neked, nagyon féltem. Teljes szívemből szeretlek, úgy szeretlek, mint a nővéremet, mint a lányomat, mint a hazámat, de nem bírok elszakadni tőle. Egyetlen napot sem bírok ki, hogy ne lássam, hogy ne halljam a hangját. Olyan ő nekem, mint a kábítószer. Tönkre tesz, fájdalmat okoz nekem. Elválaszt minket, de nem tudom elhagyni.
A barátod maradok. De most hazamegyek az anyámhoz. Ha megöregszel, talán eljössz egy nap meglátogatni. Szállodába költözött, mivel nem voltunk képesek úgy elmenni egymás mellett, hogy el ne sírjuk magunkat. A férjem gyengét hangú leveleket kezdett küldözgetni. Szerelmes leveleket. Egyre szerelmesebbeket. És nem sokára már azt írta, térden állva könyörök, hogy ne utazzak el. Arra kért, hogy várjak 6 hónapot. 6 nyomorult kis hónapot, mondta. Megesküdött, hogy utána elvisz Kínába, ahol mindketten boldogok leszünk. Hittem Kínában, a kínai boldogságunkban. És legbelül tovább vártam és szenvedtem. Sajnos minden visszatért a régi kerékvágásba. Éjjelente megint arra vártam, hogy a férjem hazajöjjön. Eltelt a 6. hónap is a próbából. Becsomagoltam. Rendbe tettem a házat is, mint egy katona, akit legyőztek, de aki büszke rá, hogy mindent megtett hazája megmentéséért, elmenekültem. Előkészületeim láttán a férjem azonnal tudta, miről van szó.
Igen, Consuelo, néha így kell tenni. Én is elutazom Amerikába. Lehet, hogy soha többé nem jövök vissza, mivel nincs kedvem visszajönni. Nem szeretek. Nem szeretek többé.
Vita nélkül. És anélkül még egy szót szóltam volna. A Le Havre kikötőben felszálltam a Guatemalába tartó hajóra. Ezentúl trópusi gyümölcsöket szedek majd, pillangókat szelidítek, folyókkal dalolok örökkön örökké, egészen a halálig. Yeah. Zavarul.
Nem zavar, asszonyom, mondta Rivié. Sajnos mi ketten, asszonyom, maga meg én, nem tehetünk okosabbat, mint hogy várunk. Az asszony válla gyöngén megrándult. Rivié értette, mit jelent ez a mozdulat. Mit ér az a lámpa, az a terített asztal, az a virágcsokor, amelyhez most visszatérek. Egy fiatal anya mondta neki egyszer, fiam halálát még mindig nem értettem meg. A kis dolgok fájdalmasak, ha rábukkanok a ruháira, vagy ha éjszaka fölriadok, az a gyöngétség, amely a szívembe árad, és olyan hiába való már, mint mellemben a tej. A pilóta halála is csak holnap kezdődik ennek az asszonynak. Minden immár hiába való mozdulatában, minden egyes tárgyban. Rivié ismeri a pilóta kedves nyugtalan feleségét. A szerelmet csak kölcsönbe kapta egy kis időre, mint egy szegény gyerek a játékot. Rivié a pilóta kezére gondol. Még néhány pillanatig őrzi sorsát a kormányon. Ez a kéz becézni tudott. Egy mellre siklott és vihart támasztott rajta, mint egy isteni új. Egy arcra tévedt és elvarázsolta ezt az arcot. Csodatevő kéz volt. A pilóta egy felhő tenger ragyogása fölött bolyong. Az éjszaka fölött, de lentebb. Az már az örökké valóság. Elveszett a csillagzatok között, amelyek között egyedül ő lakik. Még kezében tartja a világot, mellén a mérleget. Kormányára kulcsolódó ujjaiban az emberi gazdagság súlya. És sétál reménytelenül, egyik csillagtól a másikig, haszontalan kincsével, amelyet vissza kell adnia.
Elhangzott Consuelo de Saint-Exupéry, a Rózsa emlékiratai. Fordította Szőkefalvi Nagy Eszter. Részleteket hallottak Antoine de Saint-Exupéry, a Déli futárgép és az Éjszakai repülés című regényéből. Fordította Rónai György. Közreműködött Fullajtár Andrea és Fodor Tamás. Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották.